a rómabeli gyülekezethez írott leveléből, az első fejezetből pár verset. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Eddig a kiemelés. Számomra ez a szakasz újra és újra katartikus élményt jelent, mind a mai napig, de emlékszem arra a napra is, amikor ez úgy először esett le, és talált el teljes valomban, miről is szól, mit is üzen ez a szakasz. Ugyanis ebben találtam meg minden magyarázatot azokra az engem addig égető kérdésekre, amelyek alapvetően meghatározták az Istenről való gondolkodásomat, egyáltalán az Istenbe vetett hitemet. Persze nyilván látom azóta már, hogy szinte mindenki küszködik ezekkel a kérdésekkel, amik bennem is ott voltak. Hogy mik ezek a kérdések, három formában fogalmaznám meg. Az egyik így hangzik, Isten haragszik-e ránk emberekre a bűneink miatt? Ez kérdés, nem kijelentés. Aztán ebből következik a másik, ha igen, tehát ha haragszik, akkor büntet is minket? Vagy pedig a harmadik kérdés, ami így hangzik, ha viszont nem haragszik, akkor mit csinál? Unottan nézi teremtményei kisded játékait a mennyből, és néha fogja a fejét, néha széttárja a karját. Meghatározóak szerintem, legalábbis az én életemre az volt, amikor választ találtam ebből a szakaszból ezekre a kérdésekre. Mielőtt elkezdünk ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, azonban nézzük meg azt a nyitó mondatot, amely szintén ugyanolyan erővel ragadja meg az embert, ugye így kezdődik, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívő üdvösségére, mert nem szégyellem az evangéliumot. Nem szégyellem. Ugye az evangélium magyarul örömüzenetet jelent, örömhírt jelent. Mert nem szégyellem az örömhírt. Ez mint egy felkészítése mindenkor hívő emberének. Mert bizony mindig lesznek olyan idők, amikor kiderül, akár akarjuk, akár nem, hogy mennyire fontos számunkra a hitünk. Egyáltalán mit jelent számunkra a hitünk? Nem feltétlenül kell ehhez külső kataklizma, világ összeomlás, de olyan is van már az emberiség háta mögött, nem is egy. Elég lehet egy olyan helyzet egyéni életemben, amire nem voltam fölkészülve, amivel szemben nincs a múltban tapasztalatom, épp ezért megoldó képletem sincs. Nem tudom, hogy reagáljak, hogy viselkedjek ezekre a helyzetekre, én, mint hívő ember. Vajon mennyire fontos nekem a hitem? Vajon csak addig vállalom, amíg könnyű vállalni? Amíg a többség is ezt teszi, és éppen ezért nem lógok ki a sorból, hiszen más is ezt csinálja? Vagy azután is vállalom? Hogy milyen fenyegetésnek voltak kitéve itt is Lovasberényben, ugye a kommunizmus alatt, az iskola vagy a tanács részéről, azok, akik továbbra is vállalták a hitüket, hát ha én ismerem ezeket a történeteket beköltözöttként, akkor a helyben lakó testvérek hogy ne ismernék. És voltak, akik akkor is vállalták az ő hitüket. Emlékszem a történetekre, amikor kiállították a gyerekeket az iskolába többiekkel, és megszégyenítették őket, mert hittanra járnak. És akkor is vállalták a hitüket. Emlékszem azokra a történetekre, amelyet valahol mindnyájan tanultunk, történelem órán, templomban, hittanórán, Az első keresztény üldözésekre gondolok, de gondolok magára Pálra is, aki azt mondja, nem szégyellem az evangéliumot, nem szégyellem egészen odáig, nem szégyelte, hogy Krisztus utáni 60-as években, valamikor Néró ideje alatt a fejével fizetett ezért. Levágatták, levágatta a császár a fejét. És ismerjük azokat a jogi eljárásokat, ahogy egy keresztényt annak idején megfogtak, majd a bíróság elé vitték, majd a kivégző helyre vitték. És mindegyik bírósági eljárásban ott volt a momentum, az a pillanat, megvannak ezek a leírások, ezt tudjuk egész bizonyosan. Amikor felajánlották az elfogott keresztjénnek, hogy most itt a bíróság előtt tagadd meg a hitedet, borulj le a császár szobra előtt, és megúszod. És ennek ellenére vannak keresztény mártírjaink. Nem egy, nem tíz, ezer és százezer. Ennek ellenére tudott elterjedni a kereszténység. Olyan szélsebesen, amit a mai történészek sem tudnak megmagyarázni. Nincs erhez fogható példa a világ írott történelmében. Nem szégyellem az evangéliumot, mondja Pál. De van ennek egy másik vetülete is, ennek a gondolatnak, amire ritkán gondolunk, mert ugye mindig az előző szituációk jutnak ilyenkor az eszünkbe, hogy üldöznek, gúnyolnak, bántanak a hitünkért. Most nézzük meg onnan ezt a kérdést, hogy ha valamit szégyenlek, azt biztosan rejtegetem. 1000%. Legyen csak egy rossz szokás. Egészen olyan egyszerű szintig, hogy valaki rágja a körmét. Mennyi energiát próbál arra fordítani, hogy társaságban ezt ne csinálja. Aztán, amikor valamibe belemélyed, automatikusan ez a rossz szokás előjön. Ezer és ezer ilyen apróska rossz szokást lehetne mondani. Vagy menjünk tovább. Nem tudom elfogadni, hogy ilyen és ilyen vagyok. Nem tudom elfogadni azt, hogy ezt a testet kaptam. Nem tudom elfogadni azt, hogy ilyen szokásaim vannak, hogy ilyen családom van. És szégyellem, és rejtegetem magamat is a valóság elől, a valóságot is előlem, és mennyi energiát fordítunk arra, ha ez így van, mennyi energiát fordítunk arra, hogy rejtegessük ezt. Mennyi energiát fordít az ember, aki így él, arra, hogy félre sikerült életét, ami félre sikerült gondolkodásmódjának az eredménye, megpróbálja rejtegetni mások elől. És megpróbáljon mást mutatni, mint ami valójában. Amit szégyenlek, azt rejtegetem. És ez teljesen ösztönös, természetes viselkedése az embernek. Viszont ennek visszájára, amit nem szégyellek, azt vállalom. Amit nem szégyellek, arra büszke vagyok. Amit nem szégyellek, azt szeretném, hogy mások is lássák. Amit nem szégyellek, azt kiteszem az ablakba. Amit nem szégyellek, arra büszkén mutatok rá. Milyen nyomorult lett a modern világ, hogy manapság ezek leegyszerűsödtek tárgyakra. Akinek a nagyobb és feketébb autója van, azt mutogatja és azt rakja ki. Egészen biztos, hogy a mozgássérült helyre fog vele beállni, mert meg akarja mutatni, még esetleg a gyengén látónak is, hogy nekem mekkora autóm van. De lehet ezt nyugodtan mondani a házra, lehet ezt nyugodtan mondani a mindenféle eszközre, ami körülveszi ma az embereket. Idáig csökevényesedett az, hogy amire büszke vagyok, azt meg akarom mutatni. Hallottatok, vagy találkoztatok manapság olyan emberrel, aki arra lenne büszke mondjuk, hogy milyen volt és mivé lett, hogy az Isten miből emelte őt ki? Hallottok ilyen hírt a rádióban, a tévében? Egyáltalán a boltban mesélünk mi ilyet egymásnak? Vagy azt mondjuk, hogy ez magánügy, ezzel nem foglalkozunk? Pál azt mondta, nem szégyellem az evangéliumot, az örömhírt. Engem ez tett azzá, aki vagyok. Nem tudom elrejteni, nem tudok magamra egy csukját húzni, hogy ne lássák rajtam, hogy ez az életem értelme. És ő így élte a hétköznapjait. Ő így ment és így szolgált. Így járta be az akkor ismert majdnem teljes világot. Nem szégyelte. És csak így van értelme olyan kulcsfontosságú kérdések előtt megállni, mint amilyeneket az előbb felsoroltam. Mert ha nem szégyelled azt, hogy ember vagy, és nem akarsz feltétlenül Isten lenni, akkor feltehetjük azt a kérdést, hogy vajon Isten haragszik ránk? Haragszik ránk, ha valamit nem úgy csinálunk, ahogy ő azt elvárná? Isten haragszik ránk akkor, hogyha vétkeink vannak? Haragszik és megbüntet minket Isten ezért? A kérdés szerintem roppant aktuális. Mert ettől függ az, hogy milyen emberek ülnek a templomainkban. Olyan emberek, akiket a félelem és a rettegés hoz ide, és mindenféleképpen meg akarnak felelni a haragvó és büntető Istennek, vagy pedig olyan emberek ülnek itt, akiket Isten megváltott még a félelemtől is, akiket Isten kegyelme megváltoztatott és újjáteremtett, és sugárzik róluk az, hogy ez voltam és ez vagyok. Pont ennyi a különbség a kettő között. Soha nem felejtem el azt a beszélgetést, amit valahol még egyszer egy Isten tisztelet előtt a templomba bennülő fiatalasszonnyal folytattam. Azt mondta, azért jön, mert retteg, fél attól, hogy Isten megbünteti, mert annyi rosszat követett el az életébe. És az egész nő egy szorongás volt, az arca is meg volt feszülve. Nem ezért halt meg Jézus, hogy utána így érezze magát az ember, ha rá gondol. Látjátok, hogy pont ég és föld a különbség. És ezért nagyon fontos ezt a kérdést rendbe tennünk önmagunkban is. Gyorsan lehet válaszolni erre a kérdésre, hiszen ezzel kezdődött majdnem a felolvasott szakaszunk. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből minden ember számára, aki gonoszságával útját állja az igazságnak. Hát mit kell ezen tovább, tiszteletes úr, beszélni? Ide le van írva, Isten haragszik, Isten kinyilatkoztatja a haragját. Ebből egyértelműen akkor következik, hogy büntet is. Szeretném segítségül hívni Calvint, akit azért nem szégyen emlegetni református templomba, aki ennek a mondatnak vagy gondolatnak a magyarázatánál azt mondta, hogy igen, innen alulról nézve, honnan mi vizsgáljuk a világot, ami kis emberi tyúk eszünkkel próbálunk a teremtő, mindenható Istenre gondolni, innen bizony sokszor úgy tűnik, hogy ő haragszik ránk. De azt mondja Calvin, ezek a mi ráragasztott fogalmaink. Hiszen minden ember csak a saját tapasztalatából tud kiindulni, még amikor Istenre gondol, akkor is. És mi tényleg így működünk. Mi ezek vagyunk. Hát hogy ne tudnánk haragudni akkor, ha valaki szándékosan nem azt csinálja, amit mi kérünk tőle? Hogy ne voltam én is haragos akkor, amikor a fiam csak bedugta az ujját a fűnyíró pörgőkéséhez? Hát persze. Mondhatnám, hogy nem voltam haragos, de nagyon nem igaz, mert másodjára még haragosabb volt, amikor másodjára is megcsinálta. Hát persze, hogy mérges az ember. Csak. Vetődik fel a kérdés, és maradjunk csak akkor ennél az egyszerű kis fűnyírós példánál. Vajon, amikor a gyerekem éppen levágni készül a kezét, akkor mi a megfelelő reakció a részemről? A harag? Oda megyek és jól megbüntetem? Vagy pedig az, hogyha odaszaladok, megpróbálom elhárítani a vészhelyzetet, és ha már kialakult a baj, akkor megpróbálom azt kezelni, vagy minél inkább minimalizálni a következményeket? Vajon melyikkel érek el eredményt? Ha nekiállok és tartok egy erkölcsi prédikációt a csorgó véreskező gyerekemnél, vagy pedig, ugye érzitek és értitek ti is ezt a gondolatot, példát. Ugyan mi szükség lenne arra, hogy Isten haragudjon? Ugyan mi szükség lenne arra, hogy Isten büntessen minket? És ha tovább olvassuk ezt a levelet, a római levelet, a folytatásból kristálytisztán megérthető minden. Ugyanis így folytatja, Isten megismerhető. Minden teremtmény ember számára Isten megismerhető. Mert ő ezt így gondolta és tervezte el. Éppen ezért Van olyan rész, ami egyértelmű, hogy ráutal, ilyen a teremtett világ. Ezért írja Pál, aki értelemmel vizsgálódik és néz körül, maga körül, az úgy is rá fog jönni, hogy kellett legyen valaki, aki ezt az egészet megtervezte és elindította és megalkotta. Éppen nemrég beszélgettem egy geológussal, aki ezt mondta, hogy élete nagyon-nagyon hosszú évtizedeig jókat mosolygott ezen az egész Isten, meg teremt, meg stb. Aztán minél idősebb lett, minél jobban mélyült elő is a szakmájában. Egyszerűen azt mondta, lehetetlen volt nem erre a következtetésre jutnia. Isten megismerhető. Nem kell ehhez hívőnek lenni, elég csak megfelelő tudással rendelkezni a világról, ezért járunk iskolába, meg járnak a gyerekek is. De van egy olyan része az Istennek, ami így nem ismerhető meg. Ez az ő hatalma, ez az ő istensége. Ezek azok a mondatok, amiket mi így mondunk, hogy Isten mindenható, hogy Isten bármit megtehet. Ezek is persze emberi gondolatok, amiket próbálunk rávetíteni. Azt mondja az ige, hogy ebből is megismerhető. Ez a része is megismerhető az Istennek. Hogyan? És nagyon érdekes a folytatás. Azt mondja, azok az emberek, akik, mivel értelmesen vizsgálták a világot, és rájöttek az Istenre, hoztak egy döntést, mint ahogy te is és én is. Hoztak egy döntést. Ez a felismerés megváltoztat-e? Ez a felismerés engedem, hogy újraértékelje az életemet? Vagy pedig kitartok amellett, amit az elmúlt évtizedekben is gondoltam erről? Szégyelleme, és itt jön be megint ez a kérdés, szégyelleme, hogy újra kell építeni az életemet e felismerés tükrébe? Vagy ez túl nagy égés lenne az emberek előtt? Ezért bár felismertem, mégis maradok úgy, ahogy vagyok. És itt érthető meg az, hogy Isten büntete vagy sem. Mert itt következik a folytatás, ami számomra tényleg felért egy katartikus élménnyel. Mert nem azt mondja az apostol, na, hogy az ilyen embereket aztán utána az Isten hogy megbünteti, hanem mit mond? Azt mondja, hogy kiszolgáltatja őket tetteik következményének. Kiszolgáltatja. Engedi Isten, hogy az embernek a döntése eredménye utolérje őt. Engedi Isten, és nem avatkozik bele. Mert ő nem egy csendőr, vagy egy bűnmegelőzési szakember. Ugyan mit változtat az ő létén az, hogy mi teremtmények, mit hiszünk, vagy nem róla? Ugyan mit változtatna ez az ő szeretetén, amely odáig hajolt, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta? Ezért Isten azt mondja, úgy szeretlek téged, hogy én bár mindent megtettem érted, ezért tiéd a döntés. Mit kezdesz ezzel a felismeréssel? Mit kezdesz ezzel? Szégyelled-e, hogy eddig nem így éltél? Fölvállalod-e, vagy újraépíted önmagadat, a környezetedet, a családodat? Tiéd a döntés. De viselned kell döntésed következményét. És itt írja le az apostol azt, hogy az világ és az emberiség viseli a döntése következményét. Itt írja le azt kendőzetlenül és nyíltan, ez is itt van a Bibliában, hogy milyen fertelmességig jut az ember, amikor felcseréli a természetes vonzódást, és a homoszexualitásról ír egyértelműen. Itt ír utána arról, hogy mivé válik az az ember gőgössé, besugóvá, irigykedővé, emlékeztek a felsorolásra. Ez mind-mind ebből a döntésből fakad. Bár tudom, felismertem, érzem ott belül, hogy mit kéne tenni, de szégyellem. Szégyellem újra kezdeni. Ezért megyek tovább. Szerinted mi szükség van itt még büntetésre? Mi szükség van? Pont ezt mondja az apostol is. A saját gondolkodásuk teljesedik ki rajtuk. Ez nem büntetés, ez egy törvény, ez egy rend. Persze innen alulról nézve mi ezt sokszor így tudjuk csak megfogalmazni, na Isten most megbüntet. Sokszor ezt csak így tudjuk megfogalmazni, ver az Isten engem. Sokszor csak így tudjuk megfogalmazni, én olyan bűnös vagyok, tiszteltes úr, hogy rajtam még Isten se tudna segíteni, mind hallottam ilyen mondatokat. Az igazság pedig az, hogy önmagunkat büntetjük. Ilyen Istenről alkotott elképzelésekkel. Hiszen nem mond mást az ige, csak annyit, hogy Isten engedi, hogy a döntéseink kiteljesedjenek rajtunk. Gondolj bele, gondolj csak bele. Egy nap alatt hány döntést hozol? Kezdve onnan, hogy milyen zoknit veszel föl, egészen odáig, hogy most felvedd-e ezt az embert a munkahelyre, vagy ne, vagy hogy elvállald-e, vagy ne. Gondolj bele, hány döntést hozol akkor egy év alatt. Gondolj bele, hány döntést hozol akkor egy évtized alatt. Gondolj bele, hány döntést hozol mondjuk 50 év alatt. És ezek a döntések érnek, és egyszer csak összeállnak egy történetté. A te történeteddé. Nem lehet ezt az Istenre kenni, de az ördögre sem. Te döntöttél. És erről beszél Pál apostol. Erről a mérhetetlen titokról, hogy Isten engedi. Na de hát könyörgöm, hogy működhetne másképpen? Hát nem ez a mi oktatásunknak is a lényege? Hogy nem engedjük, hogy gyerekeink állandóan megússzák tetteik következményét? Hát nem erre próbáljuk mi is nevelni a gyerekeinket? Dehogy nem. Mert az ember csak abból tanul, amit átél. Mert nekünk aztán mondhatja bárki, hogy mit, hogy kéne. Hát ilyen az ember. Mi szükség van itt még büntetésre? Szerinted, amikor Isten hallja azt, amit most mindjárt elmondok, akkor az jut eszébe, hogy de meg kéne büntetni ezt az embervilágot? Van ugyanis egy ilyen nemzeteken, országokon felül átívelő elv, legyen ez politikai, vagy nem is tudom pontosan, hogy kell nevezni, magyarul elmondva így hangzik, kölcsönösen biztosított megsemmisítés elve. Na, ez mit jelent? Kölcsönösen biztosított megsemmisítés elve. Ezt az egészet arra találták ki, a lényege az, hogy egy esetleges atomháború mindkét fél pusztulásával járna, emiatt nem lehet győztes. És lényegtelenné válik az a kérdés, hogy ki kezdte. Ha atomcsapásra atomcsapással válaszolunk, 30-40 perc alatt a ma ismert atom arzenállal örökre el lehet tüntetni az embert és az életet erről a bolygóról. 30-40 perc alatt. Tudjuk, hogy a két nagy atomhatalom mennyi ideig feszült egymásnak a múltban, és feszül egymásnak ma is. Azonban egy dolog miatt senki nem nyomja meg a gombot először. Szerinted miért? Azért, mert rájöttek, hogy ez mekkora hülyeségre, elnézést. Azért, mert rájöttek, hogy ezzel gyakorlatilag kiírt, nem. Bárcsak. Azért, mert tökéletesen tudják, hogy ebbe a játszmában nem lehet győzni. Mert ha elindítjuk, majd utána válaszolunk, akkor vége. Nem azért, mert megbocsátottam a másiknak. Nem azért, mert rájöttem, hogy ez mekkora butaság. Nem azért, mert esetleg megpróbálom szeretni a másik, hanem azért, mert attól félek, hogy engem is elpusztít. Azért, hogy ezen múljon a föld élete, gondolkoztatok már ezen? Ez azért elég halovány, nem? Az emberi élet megmaradásának a kulcsa ez. Ez a gondolkodásmód, ez az elv. Nem érezzük ilyenkor azt, hogy szánalmasak vagyunk mi emberek? Nem érezzük azt, hogy ez egy vicc, ez nevetséges? Nem érezzük azt, hogy dollármilliárdokat költenek fegyverkezésre, és közben a világ nagyobbik része meg éhen hal? Nem érezzük, hogy ez nevetséges? És szerinted, amikor ezt Isten látja, akkor azon gondolkozik, hogy de jó, meg kéne büntetni az embert? Vagy azt mondja, hogy mindent megtettem, érted? Ha ti így akartok élni, éljetek így. De testvérek, te és én, tényleg így akarunk élni? Mert én nem. És lehet, hogy az ilyen emberek számára ez a világ nem terem sok babért, de akkor se akarok így élni. És te? Én nem szégyellem az evangéliumot. És tudom, hogy sokan nem szégyeljük még ugyanígy. Nem szégyeljük kimondani, hogy ostoba ez a világ, ha így él, és csak ezért nem. Nem szégyellem az evangéliumot. Milyen érdekes, csak kis mellékzárója. Ez a kölcsönösen biztosított megsemmisítés, angolul leírva és a kezdőbetűket összeolvasva, MAD, MED, ami őrültet jelent angolul. Erre voltunk mi képesek emberek. Hova kell ide még büntetés? Ide az Isten hatalmas kegyelme kell. És ez az, ami miatt mi itt vagyunk. Ez az, amiért még élünk. És én ezt nem szégyellem. Amen.